Brocasters. Ha valaki szeretne egy igazán ütőképes marketinget, az ne ilyen ajánlati versenyekbe bonyolódjon bele, hanem találjon egy olyan csapatot, akivel emberileg és szakmailag is nagyon jól együtt tud rezonálni. Aki velünk szemben ül, őt még a mi nevünk sem érdekli, csak az, hogy ő neki mi haszna van ebből az egészből. Az sem érdekli, hogy hány éve csináljuk, az sem érdekli, hogy ezt ki kezdte. Tehát amiket látunk ilyeneket, hogy 84 óta családival, meg hány létszám, milyen géppart, nem érdekli. Az első kérdés, amit föltesz magában, az az, hogy egyáltalán van-e létjogosultsága annak, hogy itt ülünk és beszélünk a témáról. Ez volt legnagyobb közös keresztmetszet, hogy rengeteg melót, intelligens melót, tehát nem eszetlen kalapálást, hanem intelligensen jól beosztott melót kell beletenni, folyamatosan megkérdőlezni mindent, hogy ezt jól csinálom-e. Ez nem önmarcangolás, hanem önreflexió, és azt követően pedig rendszer szinten interpretálni és integrálni a tanulságokat. És ez egy olyan körkörös folyamat, ami végül eljutott abba a paradicsomi állapotba, hogy milliárdos leszel.
Üdvözöllek! Én abban hiszek, hogy a karizma magja benned is ott rejlik. Szeretném, hogy erre te is ráébredj, cselekedj és szintet lépj. Ezért készítjük a Karizma Podcastet. Utitársad a szintlépésben, Bolya Imre. Egy saját vállalkozás indítása és vezetése rengeteg fejlődést hozhat szakmai és személyes téren is. Ezt a saját bőrömön is tapasztalom nap mint nap. Nem csak különböző szakmákat érdemes megtanulni egy bizonyos szintig, hanem különböző stratégiákra és újfajta gondolkodásmódra is szükség van ahhoz, hogy a marketing és a sales hozza számodra is a különböző eredményeket. A mai epizód arról fog szólni, hogy vállalkozóként hogyan lesz több ügyfeled, több bevételed, és remélhetőleg több profitod is. És ebben a beszélgetésben társam, vendégem Tóth Patrik, értékesítési rendszer építő, Golden Brothers ZRT alapítója és tulajdonosa. Köszöntelek itt a stúdióban.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Manapság rengeteg marketing ügynökség van a piacon, Patrik. Rögtön azzal kezdem, hogy mi a ti ügynökségeteknek a specialitása, és miben vagytok mások, mint a többiek?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és szerintem minden vállalkozásnak így tükörbe kell nézni és önreflexiót gyakorolni. Nagyon kevés olyan piac van, ahol egyedülalkodó lehet valaki. Tehát ez a kérdés egyben már majdnem edukációs válasz is lesz. Ugyanis azt vettük észre, hogy amikor megvizsgáltuk, hogy mik a legnagyobb sikereink, akkor egyszer csak egy mintázat elkezdett kirajzolódni. És arra jöttünk rá, hogy mi a leginkább a szolgáltató cégekkel szeretünk dolgozni, ennek van emberi és szakmai oldal egyaránt. Egyrészt, ahonnan én származom, ott nagyon sok hasonló vállalkozóval találkoztam, és nekünk nagyon sok vidéki vállalkozó ügyfelünk van, ipari, termelő, gyártószolgáltató cégekről beszélgetünk, és gyakorlatilag, ahogy erre az útra léptünk, azt vettük észre, hogy számukra tudunk leginkább értéket teremteni azáltal, hogy az érdeklődő szerző folyamataikat kimaxoljuk. Tehát persze, ugye egy marketing ügynökség nagyon gyakran webshopokra lő, úgymond, tehát hogy olyan ügyfeleket szeretne, akik kereskedők. Mi mégis azt mondtuk, hogy azokkal a szolgáltató cégekkel szeretünk együttműködni, ahol az érdeklődők sok százer forintot érhetnek, akár milliókat vagy sok milliót.
Amikor először kezdtem online marketinggel foglalkozni, és részt vettem egy tanfolyamon, ez olyan 2010 környékén volt, akkor nagyon megmaradt egy történet, ami egy 1989-es Kevin Costner filmből volt egy idézet. Baseball álmok volt a címe, nem tudom, esetleg láttad-e?
Te javasoltad.
És röviden arról szólt, hogy Kevin Costnernek álmai voltak, amiben megjelent előtte egy híres baseball játékos, és azt suktogta a fülébe, hogy ha megépíted, eljön hozzád. Ha megépíted, eljön hozzád. És annyira bekattant nála ez a mondat, hogy Iowa-ban a farmja mellé, a világ vége mögött kettővel felépített egy hatalmas baseball stadiont. Most miért hozom ezt be? Azért, mert én abban a hitben éltem korábban, hogyha felépítem a saját weboldalamat, akkor onnantól kezdve dőlni fognak az ügyfelek. De ez azért az esetek többségében nem így van. Szóval segíts nekünk abban, hogy egy vállalkozó, egy KKV tulajdonos mit tud még tenni azon kívül, hogy van egy ütős weboldala, egyáltalán mitől ütős egy weboldal, és hogy lesz neki több érdeklődője, és hogy tud belőlük ügyfelet konvertálni.
Két tévhittel szoktam találkozni, amikor ezeket a rendszereket vizsgáljuk. Az egyik az arra épül, hogy azt gondolja a vállalkozó, hogy ha van egy jó weboldala, az akkor önmagában mindent megold. Ez egy zsákutca, el is fogom mondani, hogy miért. A másik tévhitről azért kell beszélni, mert az is nagyon gyakori, ez pedig az, hogy majd a hirdetés mindent megold, és nem is kell weboldal, vagy egy nagyon egyszerű weboldal bőven elegendő, hisz majd, amikor megérkezik érdeklődőként, bemutatjuk önnön nagyságunkat. Az a helyzet, hogy egyik sem működik jól.
És amikor elkezdtük megvizsgálni, hogy mik azok a szempontok, aminek meg kell felelnie sikeres vállalkozásnak, hogyha egy marketingre és vevőszerzésről beszélgetünk, akkor alapvetően három fő részt találtunk. Az első és legfontosabb, hogy minőségi forgalomszerzésre van szüksége. Ez a hirdetés. Klasszikusan ezt mondjuk, hogy PPC, ugye ez a kattintás alapú hirdetéseknek a világa. Ma azt látjuk, hogy nagyon gyorsan lehet jó minőségi hirdetéseket elérni, sok tesztelési lehetőség van, lehet tesztelni szöveget, képeket és így tovább. És ugye ezzel már gyakorlatilag pár hónap alatt, de akár pár hét alatt úgy meg lehet találni azt a célközönséget, akinek a figyelmét el tudjuk kapni. Nagyszerű, és itt jön a képbe az, hogy mit kezdünk majd ezzel a figyelemmel. És amikor ez a figyelem megszerződik, akkor ugye áttereljük őket egy weboldalra. Ahogy a weboldalra megérkezik, viszont az a probléma, hogy ott nem a helyes cselekvést várjuk el tőle. Azt szeretnénk egyből, hogy vásároljon, mert hát ugye a focit gólra játsszák, ezt én értem, és a marketing és a vevőszerzés az egyértelműről szól, ez is egy gólra, tehát az ügyfél zsebéből a mi zsebünkbe vándoroljon a pénz, de azért ez nem ilyen egyszerű. És azt látjuk, hogy itt van a legnagyobb elakadása a vállalkozásoknak, hogy itt ebben a digitális lábnyomnak a kettes szakaszával nem tudnak mit kezdeni, mert túl korán túl nagyot akarnak. Ez olyan, mintha az első randevún oda mennék, bocsánat, még nem is a randevún. Ez olyan, mintha egy diszkóba oda mennék egy lányhoz, és akkor letérdelnék elő, hogy hol tudod, itt a gyűrű. Pedig még lehet, hogy csak egy táncra kéne fölkérni, vagy mondjuk megkérdezni innen velem valamit, vagy kikísérletem el a dohányzóig, tehát egy bármi olyan, ami életszerű példa abba a mikromomentumba ezt így hívjuk, tehát abba az adott szituációba. És már is gyakorlatilag egy eljegyzést képzelünk el magunk előtt, hogy ez majd alkalmas lesz. És ehelyett mindig csak annyit kérünk, ami abban az adott szituációban lehetséges és reális és elvárható. De gyakorlatilag, hogyha itt sikereket érünk el, ez lesz igazán az a növekedés, amire vágyik egy vállalkozás. A harmadik lépcső az értékesítés, itt kevésbé látunk egyébként nagy problémákat, itt is szintén egész ügyesek a vállalkozások, tehát ha én most az állam ügyfelét leültetem egy vállalkozó elé, akkor annak 50%-át jó esélye le is zárja, tehát hogy effektíve ügyfélé képes tenni. Itt jó számokat látunk, de itt is azért lehet finom hangolni, főleg az erőforrásokkal játszani. Tehát az igazi növekedés az akkor történik meg, amikor ezt a közbűső szakaszt, a kifogáskezelést, a tévhiteknek a kezelését, amikor ezt jól oldjuk meg, akkor hirtelen drámaian elkezd növekedni a vállalkozásunk, és úgy tudunk hatékonyabbak lenni, hogy nem kell növelni a marketing büdzsét, hanem szélsőséges esetben akár ez még csökkenthető is.
Nagyon sok értékes dolgot elmondtál, rögtön az merül fel bennem vállalkozóként, hogy akkor ez most azt jelenti, hogy nekem értenem kell a hirdetéskezeléshez, a weboldalfejlesztéshez, a szövegíráshoz, és még ki tudja mennyi apró lépéshez is. Szóval mi az, amihez nekem vállalkozóként érteni kell, és mi az, amit úgymond ki tudok szervezni, amit rá tudok bízni másra?
Amit mindenképpen benhagynék egy vállalkozásba, vagy maximum a felelősséget megosztanám, de nem adnám ki, az maga a stratégiai kérdések. Ez gyakorlatilag aznak a meghatározása, hogy tisztán lássuk, hogy hol tartunk most, abszolút tisztán ne kezdjünk el itt ilyen álmokat dédelgetni, tehát valljuk be magunknak, hogyha jelenleg például nincs egyáltalán minőségi megkeresésünk. A másik feladat, hogy meghatározzuk, hogy mit szeretnénk elérni, és egy reális célkitűzés kell, hogy legyen, tehát nyilván itt a smart célokról lehetne beszélni, legyen mérhető, és itt. Effektíve ezt segítséggel lehet megtenni, egy szakértő bevonásával közösen, hogy a kapacitás kapcsán is ezt figyelembe kell venni, mire van egyáltalán kapacitása az értékesítés kapcsán, mert ha hirtelen túl sok érdeklődő érkezik, az kontraproduktív, nem tudja földolgozni, és gyakorlatilag kidobott úgy pénzt érdeklődő szerzésre, hogy nem lehet belőle értéket. Tehát ebben már rögtön segítséget kérnék, ezt egyedül se tudja megoldani a vállalkozó, hogyha nincs ilyen tapasztalata, de teljesen kiszervezni se, hisz a belső kapacitásokat, a know-how-ot nem tudja a marketinges olyan jól, mint aki a vállalkozást elkezdte annak idején. Ez egy közös munka. A kiszervezés kapcsán még, ami ez így mondjam, gyakorlatilag ilyen makro szintű mutatószámoknak a megvalósítása kapcsán merülhet fel, de ezeket uralni kell, és nem biztos, hogy megcsinálni. Mert hogyha uralom a folyamatokat, de nem én végzem, az egy nagyon kellemes állapot. Tehát amikor azt látom, hogy van mondjuk 3-5, akár 10 kulcsmérő számom, és azon gyakorlatilag mint egy ütőjére rajta tartom a kezemet, hogy érzékeljem a pulzust, akkor onnantól kezdve ez egy nagyon kellemes állapot. De az, hogy szöveget írni, azt, hogy hirdetést kezelni, ezek teljes egészében kiszervezendő feladatok, én azt gondolom, már csak azért is, mert annyira gyorsan változik az összes hirdetéskezelő. Az elmúlt egy évben a legnagyobb hirdetéskezelő platformok minimum 3-szor változtak, hol kisebb, hol nagyobb változtatásokról beszélünk, de ha megnézzük mondjuk egy 2 éves videót arra vonatkozólag, hogy hogyan nézett ki egy hirdetéskezelő felület, nem tudunk már rajta eligazodni. Borzasztóan gyorsan változik ez a terület és az iparág, és emiatt én nem hiszek abba, hogy ezt házon belül, főleg egy szolgáltató cégnél ezt meg lehet csinálni az összes többi vezetői kompetencia támogatása mellett.
Említett, hogy a tisztánlátásnak mekkora jelentősége van. Mondanál néhány mérőszámot, amit minden vállalkozónak, vállalkozásnak érdemes mérnie, ahhoz, hogy el tudjon indulni ezen a téren?
Vannak nagyon tipikus mérőszámok, mindenki által ismert, vagy hát sokak által ismert ROI, ugye ez a megtérülés gyakorlatilag, ugye ez egy nagyon fontos mérőszám. Ezt azért nem szeretem egyébként, mikor ezzel kezdenek, hogy akkor mi lesz a ROI, mert ez alapvetően a teljes vállalkozási kiadást is ugye kell, hogy tudjuk hozzá. Nekünk még nincs a ráhatásunk, hogy ő milyen autót leasingel, vagy éppen mennyire van bejelentve az alkalmazottja. Tehát ugye a ROI az alapvetően olyan fokú nyereségünkbe teljes működési költséget is bele kéne számolni. Mi nem ezzel számolunk, hanem van egy másik mutató, ez a ROAS. Ez a Return of Ad Spend, tehát hogy egy egység hirdetési büdzséből, vagy egy egység marketing forintból hány forint árbevétel lett a vállalkozásnak. Az összes többit azt ők majd kiszámolgatják, hogy ezen milyen költségek voltak, mi eddig látunk. Azt látjuk egyébként, hogy nagyjából ez a 3-5-szörös megtérüléshez körülbelül egy ilyen önmagát kitermelő marketing folyamat, tehát hogy körülbelül, most egy nagy átlagot mondok, nyilván van minden irányba példa, de általában ez a 3-5-ös ROI, ez már azt jelenti, hogy van egy nullás marketingünk, tehát kitermeli a befektetett összeget. A fölött pedig igazán elégedettek az ügyfeleim, ez az 5-10 vagy 10-et meghaladó ROAS mutatószámmal szoktak lenni. Tehát amikor mondjuk 1,5 millióból csinálunk 10-15 millió árbevételt, akkor az egy szép szám, ott már azért a legtöbb vállalkozás azt szokta mondani, hogy oké, ez így rendben volt. Ez például nagyon fontos mérőszám. De ahhoz, hogy ide eljussunk, ugye miket kell még nézni, mert ez az elején ez nem ad valós visszajelzést. Nem látjuk, hogy hol van elakadás, ha baj van. A ROAS az azt mutatja meg, hogy mennyire király a dolog, vagy mennyire rossz az egész úgy, ahogy van, de nem segít abban, hogy meglássuk, hogy hol kell beavatkozni. És ehhez is vannak mérőszámaink. Az első is ilyen, az például a kattintási költség, például, ami nagyon fontos, hogy az mennyire iparági átlag alatti vagy fölötti, ez mennyire jó. Mert ha azt látjuk, hogy például a hirdetési költségben nincsen probléma, tehát nagyon szépen hozza az érdeklődőket, akkor nem kell belenyúlni a hirdetésbe, na inkább az a gyakoribb, hogy a feliratkozónkénti költség, vagy az űrlap kitöltési költség az egekbe szokott lenni. Ez az, ahol legelőször érdemes belenyúlni, tehát ha azt látom, hogy mondjuk egy űrlap kitöltés nekem, ne adj Isten, több 10 000 forint, akkor az első és legfontosabb, hogy azt a feliratkozó oldalt, azt rendbe kell tenni. Ennek megvan a különböző módszer, és most nem ez volt a kérdés, ezért ebben nem megyek bele, hogy hogyan, de ez például a feliratkozónkénti költség, az egy, ennek a letörése, az kategória különbséget eredményez majd a marketing eredményekben.
Tudsz mondani egy ilyen költségintervallumot, ami felé érdemes tendálni?
Hát, hogyha a B2B szolgáltatókra nézünk, akkor ott azért a minimum pár ezer forinttal kell kalkulálni ma már, én azt gondolom, de ez egészen lehet a szélsőséges esetekben olyan több 10 000 forint is, tehát akár 50 000 forint is lehet egy ilyen űrlap kitöltés költsége. Hozzáteszem, hogy a high ticket termékeknél ez alapvetően nem probléma, ugye kevesebb célra lövünk, lehet, hogy 3-4-5 űrlap kitöltése, pár 100 000 forintról mondjuk beszélünk, mint marketing büdzsé, de abból 1-2 szerződés, az meg lehet, hogy ilyen 3-4-5-10 millió forintos szerződések. Tehát itt nyilvánvalóan még így is nagyon megéri, hogyha 50 000 forintos egy űrlap kitöltés. Megint a kontextusban kell elemezni ezt az egészet, és ott ezt kell vizsgálni. Ez az egyik ilyen például, hogy mennyi pénzbe kerül nekem megszerezni egy érdeklődőt, és mennyi pénzbe kerül nekem egy szerződéskötés. Mert azt is látnom kell, hogy a szerződésem az végül is mennyibe került, egy ügyfél nekem mennyit ér meg. Hát ez robbantott ábra szerűen rengeteg folyamatot, hogy milyen lehetőséget érdemes vagy nem érdemes még kihasználnom.
Amikor valaki bele akar vágni ebbe a folyamatba, akkor hogy álljon neki még mielőtt megkeres akár egy szakértőt, akár egy ügynökséget? Tehát mi lenne az első lépés szerinted egy vállalkozónak?
Úgy, hogy ne vágjon bele. Ezt most úgy értem, hogy ne írjon alá semmilyen szerződést, ne kérjen össze-vissza árajánlatokat, ne is hallgasson meg ilyet, tehát ha valaki szeretne egy igazán ütőképes marketinget, az ne ilyen ajánlati versenyekbe bonyolódjon bele, hanem találjon egy olyan csapatot, akivel emberileg és szakmailag is nagyon jó együtt tud rezonálni. Ez hasonló példa, mint amikor a házamat újítottam föl. Ha a generál kivitelezővel emberileg nem talál meg a hangot egy több hónapos projektben, akkor az nagyon-nagyon rányomja mindenre a bélyegét. És ez igaz a marketingre is, hogy az is fontos, hogy emberileg tudjon kapcsolódni. Az esetek 99%-ában hiba szokott lenni, hogy ajánlati versenybe keveredik egy olyan ember, aki olyan vállalkozó, aki szeretne gyakorlatilag hatékonyabb lenni ezen az internetes lehetőségek okán. És mit csinálnak? Ez amit oda mennék egy generál kivitelezőhöz. Azt mondanám neki, hogy Józsikám, itt a telek, itt a tégla, na, akkor jó szórakozást kívánok, lesz nagyjából két gyerek, úgyhogy a hálószobákat úgy lőd be, meg az asszony nagyon szeretne egy teraszt, úgyhogy valahogy old már meg ezt is. De ez nem a kőműves dolga. És itt van egy eltorzulás, hogy a generál kivitelezők, a marketing generál kivitelezők elkezdték magukat tervezőmérnöknek apostrofálni. Úgy, hogy egyetlen számítás sem végeznek el egy szerződés aláírása előtt, maximum annyit, hogy nekik ez mennyire éri meg, hogy a dobozos sémáikat megpróbálják ráöltetni az ügyfélre. Ez egy hatalmas hiba. Nekem nagypapám tervezőmérnök volt több mint 50 évig, gyémánt diplomás mérnökként távozott ebből a világból, és őtőle két dolgot tanultam. Az egyik, hogy amikor tervez, akkor csöndbe kell lenni, ez talán kevésbé fontos, de a második az viszont az, hogy minden kivitelezést tervezés előz meg. mi nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy olyan gazdasági szimulációkat végezzünk el, ezek számítások, amiket egy közgazdász kolléganőmmel dolgoztunk ki, és ezeket a számításokat, mikor elvégezzük, fölállítunk egy pesszimista, egy optimista, meg egy realista forgatókönyvet. Hogy ne ugorjon fejest a vállalkozó egy olyan medencébe, aminek nem tudja a mélységét, mert az akár halálos lehet. És amikor ezt látja, hogy mi a legrosszabb, ami történhet, és persze mikor fogunk pezsgőzni, és mikor várható, hogy egy pozitív forgatókönyv legyen, akkor ő tényleg valóban döntéshozó. Mert én döntés előkészítőként leraktam elé a forgatókönyveket. Kőkeményen elmondom azt is, hogy mi a legrosszabb, ami történhet, és ő erre már föl tud készülni. Tehát nem várunk el tőle olyat, amire biztosan nem lesz már képes, és mi ezt csak megpróbáljuk eltitkolni, mert ugye a legtöbb ügynökség eltitkolja, hogy nem is hisz a projektbe, a konyhaasztal mellett, vagy az étkezőbe suttogják, hogy fú, hát nem tudom, ez elég nagy hülyeségnek tűnik, de hát ha aláírja, és ezt nem szabad csinálni.
Ez azt jelenti, hogy még mielőtt ti ajánlatot adtok, akkor már megtörténik ez a fajta felmérés, vagy az ajánlat adás után a sikeres kooperációnak, vagy az aláírt szerződésnek az első pontja az, hogy oké, akkor megtörténik a felmérés, és utána indulhat be egy részletes tervezés.
Kizárólag tervrajzra adok ajánlatot, mert szakmailag is össze kell állítani, hogy mi fog történni, és projektmenedzsment szinten is. Erre szoktam mondani, hogy a világ legkreatívabb karácsonyi kampány, hogyha január 6-án indul el, az nem sokat ér. Tehát még lehet, hogy szakmailag jót is rak össze valaki, de a projektmenedzsment szinten nincsenek meghatározva az, hogy ki fog csinálni mit és milyen határidővel, akkor ott már azért lehetnek problémák, de minimum egy ilyen aknamezőre sétálunk rá.
Mondod, hogy szakmailag is és emberileg is kell tudnunk érezni az összhangot az ügynökséggel vagy a szakértővel, akit megbízunk. Mégis, és lehet, hogy ennek hiánya miatt, de hogy rengeteg olyan emberrel, akár vállalkozóval is találkozom, aki csalódott a marketingesben, csalódott már ügynökségben, szóval miért van ilyen sok elégedetlen ügyfél? És bevallom, hogy a beszélgetésünk előtt ránéztem a Google-tökre is, és bizony azért nálad is ott, oké, egy darab, ez tény, van egy darab egycsillagos visszajelzés, tehát ott valami nálatok is, mint a félre csúszott volna.
Igen, és ugye kérdezted is előtte, hogyha erről mennyihatok, hogy ezt megkérdezted, és mondtam, hogy nincs tabu, és ez nagyon fontos ezekről beszélni. Nyilván, aki végzi a dolgát, az hibázhat is, de alapvetően azt látjuk, hogy egy olyan ügynökségnél, és ebben nem csak én tartozom bele, vannak még a piacon szerintem nagyon-nagyon jó ügynökségek, de akik már rendszerbe dolgoznak, mint mi is, ott már azért az egyetlen hiba az lehet, hogyha a rendszertől eltér. És nálunk ez nem fordul már elő. Tehát nyilván most egyébként pont most ősszel lesz, hogy 10 éve ebben az iparágban vagyok, úgyhogy egy ilyen mini jubilálás azért lesz. És az elején mi is próbáltunk így saját kútfőből dolgozni, meg érzéssel, tehát nem voltak így rendszereink, mint most. És gyakorlatilag, amikor csalódni lehet például egy kiszervezésbe, annak nagyon-nagyon sok oka lehet. És az első ilyen például az, hogy nem tiszták az elvárások. És például a termékkel szemben sem. Tehát nem jól méri fel a vállalkozó, hogy mire képes az ő terméke. Van egy ilyen feltalálói vagy szakértői szindróma attól függ, hogy éppen kire mi illik, és annyira az ő saját valóságába van belegubózva, hogy azt hiszi, hogy amint itt gyakorlatilag, mint amikor a hotelőt átvágjuk a nemzeti színű szalagot, és akkor megnyílik és lehet menni, ő arra számít, hogy onnantól kezdve minden nap telt ház. És ezért ez a hurrá optimizmus, ennek nincs alapja. Ezért nagyon sok melót kell beletenni. És azt látom, hogy sokan ezt nem jól mérik föl, és ugye ez is nekünk még egy korábbi időszakból való visszajelzés volt, ahol egyébként a maga a terméket sem kaptuk meg időre, nagyjából majd 3 hónapos csúszással kaptuk meg, és állandóan lögdösni kellett mindent, újra kellett csinálni mindent, és nekünk is terhes volt már az együttműködés, ezért is zártuk le közös megegyezéssel. Ezek nagyon fontosak, hogy tudni kell önreflexiót gyakorolni egy ilyen együttműködésben. Ez például nagyon fontos dolog, hogy tisztán és reálisan lássuk azt, hogy mire képes a termékünk. Azt is lássuk, hogyha nem lesz kapacitásunk erre a megnövekedett érdeklődésre. Volt olyan beszélgetésem az elmúlt pár napban, este 7 órakor hívott fel az ügyfelem, teljesen meg voltam ijedve, mondom, mi történhetett. A legrosszabbra gondoltam természetesen, hogy leállt a weboldal, tönkrement valami, teljesen más kampányt másoltunk be, tehát nyilván nem a legjobb dolgra gondolt. És azt mondja a Tamás, hogy figyelj Patrik, kicsit most elegem van belőletek, itt van 18 óra 50 van, és még mindig ajánlatokat küldök, és egyszerűen már nincs másra idő, mert állandóan ajánlatokat kell küldenem, annyi a megkeresés. Ez egy olyan hálás volt, mondtam, hogy jó, de Tamás azért alapvetően erre béreltél föl bennünket, mondta, hogy igen, ez teljesen rendben is van, és most az a legszebb pillanat, amikor azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet visszavenni ezeket a potmétereket. Jól be kell lőni szerintem azt, hogy mire képes egyrészt a termék, mire vagyok képes én magam, mint vezető, mire lesz időm, mire lesz türelmem, és azért olyat is láttam, amikor valaki nem reálisan mérte fel az anyagi lehetőségeit, tehát hogy effektíve a szerződéses összeg nem állt rendelkezésre az összeg, amit ő egyébként erre megígért. Emberek vagyunk, emberek hibázhatnak, lehetnek túllelkesek, de kellően reflexióval, kitartással és odaadással ki fog derülni, hogy jó lesz.
Azt veszem ki a szavaidból, hogy ti azért már meglévő cégekkel dolgoztok inkább, akiknek már van weboldala, van valamilyen rendszere, van már akár egy 10-50, 100 vagy akár több 100 millió forintos bevétele is. Adjunk már néhány tanácsot olyan vállalkozóknak, akik mostanában vagy nemrég indultak el ezen a bizonyos rögös vállalkozói úton, hogy ők mire fókuszáljanak a marketinget illetően, mert biztos vagyok benne, hogy velük is szembe jön a rengeteg marketing hirdetés, gyere el erre a tanfolyamra, itt fogod megduplázni a bevételt, vedd meg a könyvemet, vedd meg a kurzusomat, vevők jönnek neked futószalagon, tehát hogy így dől feléjük a marketing, hogy hogy lesz jobban marketingjük. Mit érdemes tenni ilyenkor, amikor valaki elindul ezen az úton?
Pont most számoltam ki, az elmúlt két évben 206 céggel dolgoztunk együtt. Ennek jelentős része egyébként visszatérő vagy folyamatos projekt. Tehát, hogy vannak olyan ügyfeleink, akikkel már 2020-21 óta folyamatosan megszakítás nélkül dolgozunk, és gyakorlatilag már ki is alakult egy jó kéreg, ami alapján a mi cégünk már biztos alapokon nyugszik, de szeretünk egyébként ilyen projekteket ellátni, mert nagyon sokaknak csak egy löket kell, hogy azt mondjuk, hogy felállítsuk ezeket a rendszereket, és onnantól kezdve legfeljebb időnként reszelgetni kell. Én azt gondolom, hogy érdemes több dolgot kipróbálni, de azt is nézni kell, hogy kik azok a kivitelezők, akik nagyon hasonló területen már eredményeket tudtak szállítani. Tehát amikor hozzá mondjuk egy fémipari vagy fémmegmunkáló cég fordul segítségért, hogy neki érdeklődő szerző folyamatokra van szüksége, akkor neki nem világító fakanalakat árusító webshop példákat kezdek el mutatni. Tehát ezt nagyon fontos vizsgálni. Én például lehetőséget nyújtok arra, hogy a meglévő ügyfeleim, akik nagyon aranyosak voltak, hogy ezt felajánlották, többen is mondták, hogy ha van egy érdeklődőm, akiben hiszek és szeretnék együttműködni, nyugodtan adjam meg az elérhetőségét, és beszélget vele, hogy elmondja nagyon szívesen, hogy amúgy milyen velünk együttműködni. És ez nagyon jó szerintem, hogyha ilyen lehetőségek is vannak. Ugye mondtam már ilyen red flaget, ez amikor egyből ajánlatokat kezd el tukmálni egy cég, az se jó. A nulladik pont szerintem az, hogy az alapfogalmakat tisztázza magába, hogy mi micsoda. Mi az például, hogy akkor lead, vagy lead szerzés. Mi az például, hogy akkor remarketing. Mi az, hogy marketing büdzsé. Tehát így legalább ugye pici alapok, ha megvannak, hogy ne tudják teljesen belevinni az erdőbe és ott összezavarni, azzal már elegendő, de én minél hamarabb beszélnék egyébként olyan szakértőkkel, akik egy ilyen nis piacon dolgoznak, ami nekem tökéletesen lefedi az igényeimet.
Szerintem vannak olyan vállalkozók is, akik azt mondják, hogy nekem nincs szükségem külső segítségre, hát minden fenn van az interneten. Ugye ott a rengeteg YouTube videó, ott a rengeteg kurzus, a rengeteg könyv, most miért bízzak én meg valakit?
Hát mondják a programozók is, hogy igazából indiai YouTube videókon keresztül valósulnak meg a projektjeik, tehát igen, a YouTube-on minden fönt van, és még annál is több. Én magam egyébként egyszer egy vadetetőgépet szereltem meg, így a létrán állva egy YouTube, lengyel YouTube videó alapján, tehát tényleg vannak ilyen csodák, de az biztos, hogy a vállalkozásom stratégiáját azt nem ezekre bíznám. Ez kicsit olyan, hogy persze be lehet menni egy ilyen fast fashion boltba, és akkor lehet venni valamilyen öltönyt, de nagyon valószínű, hogy lehet, hogy a bokán nem úgy áll, lehet, hogy az akkónak picit hosszú az ujja, tehát effektíve azért az nem rólam. Szóval ezek arra jók, hogy picit így kipróbáljuk magunkat, megnézzük, hogy működik-e. Nincsen azzal semmi probléma, hogyha először megpróbálják maguknak elindítani a Google hirdetéseiket. Nyugodtan meg lehet próbálni. Lehet, hogy még az is lehet, hogy kisebb sikereik még lesznek is. De eljön az a pont, ami után már nem lesz áttörés, és el fognak érni egy platót. Tehát azt látjuk, hogy nagyon sokan, akik hozzánk kerültek, vagy csalódtak mondjuk már marketingesben, és ilyen ügynökségi károsultként itt végül biztonságra leltek, vagy maguk kezdték el reszelgetni a YouTube videók alapján is. Már nem, még egy pár érdeklődő, de valahogy nem volt utána meg az áttörés. És egy ilyen egyes, level egyre, egy egyes szintre el lehet ezt vinni akár egyedül, nem kizárt, ha valaki erre érzi, hogy mondjuk könnyebben tanul ilyet, vagy mondjuk szeret mechanikusan játszani ilyen drótozásokkal, de egy idő után, ami szuperképessége volt, az a legnagyobb önkorlátozója is lesz egyébként a marketingben, az, ami elvitte őt addig a szintig, az már korlátozni fogja, hogy nem tud egy következő szintre lépni.
Ha már a marketingünk úgy, ahogy rendben van, alakulnak a vevőszerző rendszereink, akkor a következő fontos terület, amit akár párhuzamosan is fejleszthetünk, az bizony az értékesítés. Ismerjük egymást már egy ideje, ugye ugyanabban a önfejlesztő marketinges rendszerben jártunk egyfajta mastermindba, és én tudom azt rólad, hogy nagyon ügyesen tudsz értékesíteni. Mint ez egy ilyen veled született készség lenne, de segíts nekünk azzal, hogy ezt megcáfolod egyrészt, másrészt pedig az a kérdésem, hogy mit gondolsz, miért van az, hogy nagyon sok vállalkozó szégyellős, nem meri értékesíteni, nem meri elmesélni, hogy amúgy ebből lehet vásárolni is, hanem kicsit azt várja, ugye, hogy megépítettem a weboldalamat, és majd az internet bugyraiban egyszer csak rátalálnak, és így nyomogatják a vásárlók gombot. Szóval nálad, hogy van az értékesítési skill, és miért nehéz értékesíteni sok vállalkozónak?
Rögtön az értékesítés kifejezés, még mielőtt bárki kilépne ebbe az adásból, vagy egy ilyen szitokszónak számít sok esetben, mert ugye ilyen pejoratív értelmet nyert. hozzáteszem, rá is szolgált bizonyos esetekben, de ezt most ki is cserélném, tehát most ezt leszögezném, amikor értékesítésről beszélünk, akkor én arról beszélek, amikor egy szakértő érthetően kommunikál a célközönségével. És akkor innentől kezdve ennek a szinonimájaként beszélünk az értékesítésről. És alapvetően ugye már benne is volt ebbe a fogalomba, hogy szakértőkről beszélgetünk. És a szakértő, ő gyakorlatilag évek óta ezzel foglalkozik, már beletett több tízzer órát ebbe a témába, és már nem lehet keresztkérdésekkel se kifogni rajta, terminus technikusokban beszél, és nagyon büszke arra, amit elért. És ez mindig az, és mindig jó. Viszont aki a pénzt adja, ő nem ért a témához. Mert alapvetően ugye maga a marketing is, meg az értékesítés, az a szükségletek jövedelmező kielégítése. Van egy probléma, amit mi meg tudunk oldani, de a probléma azért probléma, mert az az egyén, aki az érdeklődünk, ő nem tudott megbirkózni ezzel, valamilyen okból kifolyólag. Tehát nem egy bolygón vagyunk jelenleg, az érdeklődőnkkel és mi magunk. Tehát az első és legfontosabb, hogy meg kell azt vizsgálni, hogy hogyan lehetek érthető az én célközönségem számára, aki lehet, hogy még térbe időbe se tudja konkretizálni, hogy milyen helyzetben van, sőt lehet, hogy a megoldást sem látja, csak arra tudatos, hogy beletörte a kulcsot a zárba. És ő csak eddig lát, és ő azt most nem tudja megmondani, hogy ezt egy lakatos úgy tudja megoldani, hogy kipiszkálja azt a kis vasdarabot, vagy esetleg zárcserét kell csinálni, vagy be kell rúgni. Tehát fogalma nincs, hogy addig lát, hogy beletörtem a zárba a kulcsot, és valaki segítsen. És ez egy alázatos és türelmes munka. A szakértő meg sokszor már türelmetlen, mert hát ő már annyit bizonyított, hát 15 éve van a piacon, még lehet, hogy az apukája kezdte. Hát most vásárolt 400 millióért eszközt, hogy ő most itt álljon le, és akkor magyarázgassa a bizonyítványt, meg beszéljen a tévhitekről, hát nem tanár ő. De mégis azt látjuk, hogy van egy jó módszertanára, hogy hogyan lehet szépen, precízen, az átlagszámokhoz képest akár kétszer hatékonyabban egy minőségi érdeklődőt nagyon gyorsan elvinni abba az állapotba, hogy azt a kérdést tegye fel, hogy oké, akkor hol írhatom alá.
Tehát azt mondod, hogy nagyon sok vállalkozó azért nem tud igazán jól értékesíteni, mert nem tudja beleképzelni magát az érdeklődő helyébe, hanem a saját tengelye körül forog, a saját magával van elfoglalva, és a saját termékét isteníti.
Kicsit hasonló, mintha eljátszanánk azzal a gondolattal, hogy mintha most élne Leonardo da Vinci, és ide kitenném a Mona Lisát, amit ő most éppen értékesíteni akarna mondjuk egy frissen fejtott háznak a tulajdonosának. Ide jönne ez a gazdag úriember, ránézne erre a festményre, és ugye da Vinci az várná, hogy le legyen nyűgözve, hogy éppen amikor belefesti Mona Lisának a kis óvatos kis mosolyába, hogy a világ összes titka benne van abban a mosolyban, és várja, hogy majd ezt a csodát fölismeri, ez az érdeklődő. Lépjünk egyet. Miközben az érdeklődő azt a kérdést teszi föl, hogy nem túl barna ez a nappalimba? Vagy eléggé bosszantani fogom ezzel a volt osztálytársamat, aki beszólt? Tehát teljesen más motivációrendszere van magának a szakértőnek és az érdeklődőnek. Nem egy bolygón vannak. És nagyon praktikus és hasznos egyébként megérkezni az érdeklődő valóságába, mert a vagyonosodáshoz vezet. Tehát ilyen téren én azt gondolom az első ilyen lépés, és az nem jelenti azt, hogy szakmailag például rosszak legyünk, vagy nem a legjobbat nyújtjuk.
Ez tetszik. Mert ugye a maradvennél a példánál a gazdag ügyfelünk nem feltétlenül egy Mona Lisa képet akar, hanem valamit, amivel dicsekedhet, és ami jól mutat az ő nappaliában. Az ő valóságában ez az igazság.
1936-ban írt a Dale Carnegie, hogy amikor emberi teremtményekkel dolgozunk, akkor valójában érzelmekkel, kibélelt teremtményekkel vagyunk együtt összezárva, akik hiúak és önzőek. És ez azért nagyon izgalmas, mert akkor még nem volt ennek tudományos alapja, de 2003-ban ez egy harvardi professzor Gerald Zaltman és a csapata megállapította, hogy a döntések 90%-a, illetve 90%-at meghaladóan abszolút érzelmi. Ezt utána a Chicagóban is megerősítették, illetve a Google-nek is volt ilyen kutatása. Az összes kutatás ilyen 90-95% közötti eredményre jutott, hogy nagyjából ez az a tartomány, ami az érzelmeinkre hat. Tehát gyakorlatilag érzelmi alapon döntünk. A maradék X százalékot, azt pedig arra használjuk fel, hogy megpróbáljuk, ismétlen megpróbáljuk racionális érvekkel alátámasztani az érzelmi alapú döntéseinket. Az érzelmek pedig nagyon széles skálán mozognak, hogy mi az a motiváció, miatt szeretnénk valamit. Ez lehet egy alapszükséglet, lehet az, hogy gyerekkorból maradtak hiányaink, és most ezért magunknak szeretnénk bizonyítani, szülőnek szeretnénk bizonyítani, tehát ez már robbantott ábraszerűen ezer felé mutathat, hogy éppen mi ez a motiváció, de alapvetően mindig van egy mögöttes érzelem, még annál az embernél is, aki azt látja magára, hogy ő aztán végtelenül racionális.
Van egy kiváló termékünk, szolgáltatásunk, és most már tudjuk, hogy alapvetően akkor lesz ebből sikeres értékesítés, hogyha tudunk az érdeklődő érzelmeire hatni. Egy átlagos sales tárgyaláson, egy értékesítési tárgyaláson milyen lépéseken érdemes végigmenni ahhoz, hogy abból legyen szerződés aláírás? Segíts nekünk, illetve a nézőknek, hallgatóknak ebben.
Aki velünk szemben ül, őt még a mi nevünk sem érdekli, csak az, hogy ő neki mi haszna van ebből az egészből. Az se érdekli, hogy hány éve csináljuk, Az sem érdekli, hogy ezt ki kezdte. Tehát amiket látunk ilyeneket, hogy 84 óta kezd családival, meg hány létszám, milyen géppart, nem érdekli. Az első kérdés, amit föltesz magában, az az, hogy egyáltalán van-e létjogosultsága annak, hogy itt ülünk és beszélünk a témáról. Tehát minden egyes tárgyalást ezzel az indirekt kérdéssel kezdünk, illetve ennek az indirekt kérdésnek a megválaszolásával. Van-e értelme, van-e létjogosultsága ennek az egésznek? És amikor megyünk tovább, akkor gyakorlatilag megértetjük vele rögtön például azt, hogy mik a szűk keresztmetszetek. Nekem nagyon kedves történetem, amikor pont a rovast ugye meséltem, és egy nagy, szintén félmegmunkáló cégnél voltam vidéken, fél óráig zseniális performanszot nyomtam, éreztem az energiát, nagyon-nagyon tetszett minden, és leültem, és majdnem meg is tapsoltam magam, szinte így. Már éreztem szerződést a zsebembe aláírva. És akkor mondta a tulajdonos, hogy szenzációs volt, Patrik, nagyon tetszik a lelkesedésed, egy dolgot hagyd kérdezzek már, hogy mi az a rovas. És ez azért volt jó, mert én 30 percig ezt hangsúlyoztam, hogy mennyire jó rovast vagyunk képesek csinálni, és szegény gentleman ott ült, és végszenvedte, hogy most akkor egy kontextusba tudta helyezni a nagyságunkat. És akkor megtanultam, például rögtön van-e létjogosultsága, és amiről most szó lesz, hogy gyorsan mindent értsünk, hogyha van például egy ilyen szűk keresztmetszet, mint nálunk a rovas, és utána pedig egyből rákanyarodunk kőkeményen a téfiteknek a rombolására. És gyakorlatilag ami probléma szokott még lenni, az a belső félelmek, ezekkel is nagyon sokat foglalkozunk, a külső félelmek, és a legutolsó a módszert annak kapcsolatos téfiteknek a kezelése, és a sorrend sem mindegy. Ugyanis amíg én nem hiszek valamiben, vagy nem hiszek abban, hogy én képes vagyok ezt elérni, vagy zavar, hogy mondjuk egy másodlagos döntéshoz, vagy a párom mit fog szólni ehhez, addig rohadtul nem érdekel, hogy egyébként ez a módszer ez mennyire jó vagy nem, vagy éppenséggel ez a legjobb-e. Tehát a sortartás is nagyon fontos, mint egy jó borkostolon.
Mondtad, hogy belső félelmek, külső félelmek, mondasz erre példát?
Így van, egy nagyon banális példa lesz ez, hogyha én például online edzéseket árulok, csak hogy tényleg egy nagyon mindenki átérthető példát hozzak, akkor az a kérdés, hogy egyáltalán az online edzés az hatékony-e, hogy tévé előtt én ott ugrálok, az nem kérdés addig bennem, amíg nem hiszem el magamról, hogy én egyáltalán 5 kilót le tudok fogyni. Mert amíg nem hiszem el magamról, hogy 5 kilót le tudok fogyni, addig teljesen mindegy, hogy ez súlyzós edzés, ez küzdősport, ez online óra, ez jóga, teljesen irreleváns. Vagy amíg attól félek, hogy kinevet a párom, hogy én ott egy jógamatracon mozgok, és kinevet, vagy a gyerekek mit szólnak, ha bennem van ilyen félelem, akkor még mindig teljesen fölösleges az, hogy a módszertanról beszéljünk. És addig nem megyek tovább, amíg ezeket nem bontogatjuk így le.
És külső félelmek?
Külső félelem nagyon tipikusan a másodlagos döntéshozó szokott lenni. Tehát ilyen például, hogyha elválik a döntéshozó, és mondjuk egy döntés előkészítő, mondok példát, nálunk gyakran van az, hogy mi már nem a tulajdonossal beszélünk, hanem mondjuk egy marketingvezetővel a céggel. Tehát, hogy már akkora a cég, hogy ott már van egyébként belső marketinges, de neki nem az a dolga, hogy mindent is csináljon, mert vannak akár élő rendezvényeik, és csak ennek egy része az online, amit mi csinálunk. És ott például ez a marketinges attól fél, hogy ha mi leszerepelünk, őt is elküldik. Hogy ő rossz döntést hozott, nem jó csapatot választott, és gyakorlatilag neki ez a félelme, ez a külső, hogy a főnök mit fog szólni. Nem magában nem hisz, ő tudja, hogy ő ügyes, okos, aranyos, hanem attól fél, hogy majd kirúgják. Vagy ilyen egy párkapcsolatban mindig a másik fél a másodlagos döntéshozó, de nagyon tipikusan, ha valaki hallott már ilyet, hogy meg kell beszélnem a párommal, az egy külső félelem volt.
Ilyen helyzetben egyébként, amikor valaki azt mondja, hogy meg kell beszélnem a párommal, meg kell beszélnem a szomszédommal, az anyámmal, az apámmal, bárkivel, akkor ezt hogy lehet jól kezelni, amikor már pedig mi szeretnénk, hogyha ott döntést hozna?
Hát olyan, mint az egészségügyben a prevenció, elébe kell menni a dolgoknak, ilyenkor én mindig megkérdezem a tárgyalásain, hogy egyébként akivel beszélek, az döntéshozó-e, és van-e bárki más, aki az együttműködésünk kapcsán döntést fog hozni. Ennek több értelme is lesz a későbbiekben. Egyrészt, ha azt mondja, hogy már elegelején, mi belemennénk, és 5 percnél járunk maximum, tehát éppen bemutatkoztunk, akkor tudom azt mondani, hogy ha nincs ott minden döntéshozó, hívjunk össze egy videóhívást, és legyen ott minden döntéshozó. Addig ne menjünk tovább, mert stand-upolunk egy órán keresztül, azt mondjuk, hogy mi vagyunk a császárok, és ő úgyse tudja átadni azt az energiát, amit mi adtunk. Tehát tök fölöslegesen telt az idő. Magyarul ilyenkor egyből ugye az összes döntéshozót be kell hozni, és minél hamarabb együttesen kell tárgyalni velük. Ha pedig ő azt mondja, hogy egyedüli döntéshozó, és később előhúz egy ilyen kártyát, hogy már pedig meg kell beszélnem valakivel, azért ott lehet olyan óvatosan feszegetni ezt a kérdést, hogy de hát úgy tájékoztatták te, hogy az egyetlen döntéshozó. Nem lehet esetleg, hogy van benned még olyan kérdés, amit nem tisztáztunk, vagy valamire nem tértünk, ami neked fontos, mert azt inkább velem beszéld meg, hisz én vagyok a téma szakértő, most nyilván nem ilyen durván mondva. Lehet, hogy a feleséged az nem fog tudni relevánsan hozzászólni.
Mi a helyzet egy másik mumussal az ár kimondásával? Egyáltalán az árról való beszélgetésről. Mikor érdemes?
Ugye mi alapvetően magas értékű szolgáltatásokkal foglalkozunk. Szerintem minél hamarabb tisztázni kell nem az árat, hanem az ársávokat, a költségvetéseket. Mert az nagyon fájdalmas, amikor beletesz egy értékesítő mondjuk 6-8 munkaórát egy leadbe, egy érdeklődőbe, és kiderül, hogy ők amúgy pénzügyileg egyáltalán nincsenek egy bolygón, ahogy ezt korábban mondtam. Az nagyon fájdalmas, hogy ki kell dobni, tehát ne kapaszkodjunk a leadekbe. Ezt minél hamarabb ki kell deríteni, hogy egyáltalán, mint a Tinderbe megvan-e ez a meccs vagy sem. Tehát ne húzzuk egymás idejét. Erre nem ér rá senki. Tehát gyakorlatilag, amit én rögtön tisztázok, szintén az első ilyen discovery feltérképező hívásba, hogy amiről beszélgetünk, ami az ő elakadására megoldás, és másoknál eredményt hozott, és még a történetet is elmesélem, ott én bemutattam, hogy milyen költségvetésekkel dolgoztunk. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy fillére pontos árajánlat, de a mostani információim birtokában eddig bírok, nagyjából egy ilyen költségvetésre számítok, minimális szórás lefelé, fölfelé, még hogyha ebbe egy mozgást tudunk adni. Ez egyébként számára mennyire kényelmes az ársáv. És azt mondja, hogy hát eszem ágában nincsen 3-4-500 forintban gondolkodni egy hónapban, tehát fizikálisan lehetetlenség, mert még a gyomrom is görcsbe szorul, akkor tudom, hogy ő még nekem egy korai ügyféljelölt, semmi baj nincs ezzel, akkor ő neki még másra van szüksége. Tehát szerintem az ársávokról minél hamarabb beszéljünk, nyilván árajánlatot egy telefonbeszélgetés alapján még nem lehet adni, de én azért magát az árprezentációt azt azért amennyire lehet a végére hagyom. De a sávokról viszont rögtön az első pillanatoktól fogva beszélek.
Van egy olyan mondás, hogy igazából az ár sose kifogás, hanem ha valaki az áron van kiakadva, akkor valójában egyéb kifogásai vannak, vagy neki még nem elég erős a hite, hogy az a termék vagy szolgáltatás meg tudja oldani az ő problémáját.
Ez már megint kontextus kérdése. Nyilván, hogyha van olyan eset, amikor megkeres valaki, és azt mondom, hogy tényleg 5 perc után mondom neki, hogy ez így nem lesz jó neki. Tehát, hogy megoldaná a problémáját, de az gazdasági totárkár lenne számára. Most ebbe az esetben, ha látom, hogy egy olyan portékáról van szó, ami nagyon nincs piac, vagy nagyon nehezen adható, vagy túlságosan tömeg, vagy érzem a tulajdonoson, hogy nincs mentálisan fölkészülve egy nagyon dinamikus műhely munkára több hónapon keresztül, akkor ezt inkább megmondom. Tehát, hogy az ár kapcsán, most ha az ügynösségi oldalról beszélsz, akkor itt is lehet mondani, hogy azért ezt megtérülésre játsszák. Tehát, hogy meg kell találni szerintem a hasonló méretű kivitelezőt és ügyfelet, ugyanígy a vállalkozásnak is, aki majd értékesíteni fog. Nyilvánvalóan, hogyha ez megtérül, akár érzelmi tartományba, akkor az már jó. Ha valakinek az az álma, hogy egy luxus lakásban éljen, akkor nyilván nem számít így a pénz, akkor nem ilyen fokú megtérülésre gondol. De hogyha mondjuk egy friss házas szeretné lakhatóvá tenni az ingatlanját, akkor ott hirtelen az árkérdés is jobban képbe kerül. Azt látjuk, hogy minél nagyobb problémát oldunk meg, minél jobban pozícionálva magát a probléma megoldást, annál magabiztosabban árazhatunk, és annál értékesebb lesz az ügyfél számára ez.
Tehát ez a klasszikus, hogy sose középre lőjünk, hanem inkább egy szűk piacnak adjunk el magas áron, vagy inkább egy nagyon széles rétegnek, nagyon alacsony áron, de ne az átlagos áron, átlagos fogyasztó felé orientálódjunk, arra gondolsz?
Ugye most lehet arról vitatkozni, hogy gazdaságilag recesszió van, növekedés van, ezt hagyjuk meg a statisztikát készítő embereknek. Egy dolog biztos, hogy a reál érzet az az, hogy most azért nagyon tudatosak a vállalkozások arra, hogy mibe és mennyit investálnak. Egy ilyen környezetben azért az árkérdés az föl fog merülni. A COVID előtt jól érzékeltő volt, hogy volt olyan, amikor el se olvasták a szerződésünket, vagy az árajánlatra is, meg se nézték. Beszéltünk egy sávot, kérdezték, hogy benne van-e, mondtam, hogy igen, és aláíró visszaküldték. Tehát, hogy ennyire laza volt a vállalkozói környezet. Na azért most nem egészen ezt érzékeljük. És pont ezért, hogy nagyon odafigyelnek a vállalkozások arra, hogy mire és mennyit investálnak, azt vettük észre, hogy ez a svájci bicska vásárlás ez nem annyira működik, inkább ilyen lézervágókat szeretnének vásárolni. Tehát, ami ez a mindenre is jók vagyunk, azt látjuk, hogy ezek elkezdtek beszakadni, ezek a típusú vállalkozási modellek. Amikor pedig azt mondjuk, vagy azt látjuk magunkról, hogy már pedig egy részterület specialistája vagyunk, az nem azt jelenti, hogy minden mást kidobunk, hanem azt jelenti, hogy pontosabban kommunikáljuk az egyes értékeinket. Tehát nekem van webshop ügyfelem, nagyon jó eredményeket értünk el, és érünk el a mai napig. De amit én most kommunikálok, és ami nekem egy nincs piacom, ugye ez a Lead Plus kapcsán, az érdeklődő szerzés, nagy kosárértékű érdeklődők szerzése szolgáltató cégeknek, ezt kiemelten kommunikálom. Mert amikor például leülök egy társaságba, egy asztalhoz, és azt mondom, hogy marketinges vagyok, akkor mindenki, jó, hát marketinges. De amikor hallom, hogy mondjuk van ebben az 5 fős asztalnál 5 ipari szolgáltató, és azt mondom, hogy egyébként én ipari szolgáltató cégeknek speciálisan érdeklődőszerző folyamatokat kivitelezek a nullától, a teljesetet, az ötlettől gyakorlatilag a teljes körű kivitelezésig, őket tehermentesítve, és az átlagos megtérülés ideje 3-9 hónap közé tehető, akkor nekem ott általában van 5 leadem. Amíg ha azt mondom, hogy marketinges vagyok, az egy jó pofa információ legfeljebb.
Én remélem figyeltet a kedves nézők, hallgatók, hogy mindenkinek érdemes egy saját ilyen, ez egy nagyon kézzelfogható ígéret, igaz? Hogy kiknek milyen problémáját oldom meg, és még ütősebb, hogy mennyi idő alatt az is tud segíteni. Ugye az emberek többsége egy problémát szeretne megoldatni, minél rövidebb idő alatt, minél kevesebb ráfordítással. És ezt bele tudod szülni, akkor már van egy mini értékajánlatod gyakorlatilag.
Gyakorlatilag rögtön ezzel kezdünk.
Szuper. Patrik, honnan jön neked ez az elképesztő magabiztosság? Annyira profin válaszolsz a kérdésekre, mint aki ténylegesen túl van már ilyen sok száz, sok ezer ilyen tárgyaláson.
A backstage-ben már súgtam neked, hogy amikor megszámoltam, akkor több mint 500 élőadást vezényeltem már le egy korábbi előző életemből. Szinte tényleg úgy tűnik, mintha egy előző életem lett volna, és ugye korábban egy üzleti blog keretein belül történt ez. Ez most már egy inaktív projekt, ezt most már kijelenthetjük. Egyébként azért lett inaktív, mert ezt Geszti Péter tanácsolta nekem.
Hogy hagyd abba.
Igen. Igen, de nem azért, mert hogy a minőségével éretlen lett volna, hanem a konkrét kérdés az úgy hangzott, amit én föltettem neki, hogy lehet az, hogy ennyi mindent csinált, és gyakorlatilag minden sikerre tudott vinni. Azt mondta, hogy ez borzasztóan egyszerű ennek a titka, ez pedig az, hogy amikor úgy érzi, hogy elvitte egy csúcsig, amit úgy érez, hogy ő személyesen ebből ennyit tudott kihozni, akkor ő megállította ezt a dolgot. Nem hagyta, hogy bezuhanjon, vagy ciki legyen, vagy bármilyen kellemetlen kimenetel legyen, vagy slampossá, unalmassá váljon a téma, és amikor én is azt éreztem, hogy ez elkövetkezett, akkor léptünk és mentünk tovább.
Ez volt a, mondjuk ilyen nevét?
A Business & Café üzleti blog, a Sikermagazin.
Mi volt a motivációd annó ennek az elindításához?
Megmondom őszintén, rengeteg célom volt. Nagyon szerettem volna gazdag lenni, jól élni, talán ez egy pontosabb dolog. Nem a milliárdossá válás volt az elsőleges motiváció, de akkor 22 éves voltam, mikor ebbe belevágtam először egyedül, aztán utána már másodmagammal. És gyakorlatilag szerettem volna sikeres lenni, de azt tudtam, hogy ez a tudás bennem nincs meg, viszont kíváncsi voltam, hogy mit tanácsolnak nekem Magyarország leggazdagabb emberei, vagy legsikeresebb emberei, és elkezdtünk egy interjúsorozatot. Ez a Keressük a sikertitkát interjúsorozat volt, aminek lett is egyébként egy kiértékelő anyaga, az Index is lehozta egyébként több más tartalmunkkal, és egy nagyon izgalmas utazás volt az a pár év, amit ott tettünk, és próbáltuk ezt megosztani más sikereihez fiatallal. A legizgalmasabb visszajelzés az volt, amikor a Forbes Business Clubba egyébként, ha ezt is ki lehet mondani, oda jött egy gentleman, és megveregette a hátamat, és nagyon lelkesen, most ki nem mondott sipszok, mert azt mondta, hogy Patrik, azért azt nektek köszönhetem, hogy most van egy 10 milliárdos forgalmú cégem, mert a ti motivációtokra indultam el, és gyakorlatilag ezt, ha nem is az eredmény, de azt a löketet, azt nekünk köszönt, és egyébként nagyon sok vállalkozóról tudok. Személyesen körülbelül 50 vállalkozóval voltunk kapcsolatban, a társammal, akiről tudunk, hogy mai napig vállalkozik. Van olyan ügyfelem, aki most 800 milliós forgalmú építőipari cég, és ügyfelem is, és emiatt kezdte el, ő is mondta, hogy a Business & Café hatására kezdett el vállalkozni, multisból lett vállalkozó, úgyhogy nagyon sok ilyen sztorink van, úgyhogy ez volt az én kezdetem.
És 500 beszélgetés után mi a sikertitka? Mondasz három konkrétumot, ami azonnal beugrik neked ebbe a kontextusban?
Munka, önreflexió és interpretálás. Én valami izgalmasabbra számítottam, de egyszerűen az volt végig. Tehát lehet ezt cizellálni. Írnak erről ezer meg ezer könyvet, lehet ezt finom hangolni, mikor kelljél, mikor feküdjél. Ezek mind fontosak, de alapvetően beszéltem olyan vállalkozóval, aki nem kelt korán, sokáig fönn volt, nem evett egészségesen, de mégis milliárdos lett, tehát alapvetően nem függő feltétel mindig minden, amit olvasunk, de az biztos, hogy sokkal kényelmesebb és boldogabb életezet, hogyha ezeket betartjuk, de alapvetően az összes keresztmetszete az volt, legyen szó akár az olimpikonokról, híres zenészekről, mindegyik elmondta, és ez volt legnagyobb keresztmetszet, hogy rengeteg melót, intelligens melót, tehát nem eszetlen kalapálást, hanem intelligensen jól beosztott melót kell beletenni, folyamatosan megkérdőlezni mindent, hogy ezt jól csinálom-e. Ez nem önmarcangolás, hanem önreflexió, és azt követően pedig rendszer szinten interpretálni és integrálni a tanulságokat. És ez egy olyan körkörös folyamat, ami végül eljutott abba a paradicsomi állapotba, hogy milliárdos leszel. Én még az útján vagyok, de ezért nem panaszkodom.
Mondtad, hogy a Business & Café-val a csúcsra értél és abba hagytad. A marketing ügynökséggel hol tartasz most a csúcsra vezető úton?
Egy nagyon kellemes időszakban, ugyanis tisztult a piac. Azért azt először úgy nem tudtam hova tenni, hogy mik azok a jelenségek, hogy bárki elolvasott egy Brian Tracy könyvet, és megnézett három YouTube videót, és akkor hirtelen sikert ígért, mint online marketinges, és lehet, hogy előtte két hónappal még szobafestőmázoló személyi asszisztens vagy éppen fotós volt. Ezekkel nincs semmi baj, de alapvetően nagyon szépen kitisztultak ezek a túligérők. Szerintem a marketing nem ez a dolga, hogy túligérjen. Sajnos erre azért voltak példák, úgyhogy mi esetünkben nekünk jót tett az, hogy kitisztult a piac, nagyon jól tudunk már válogatni ügyfelek között, tehát már el tudjuk dönteni, nem kell mindent elvállalnunk. Nagyon őszintén elmondom az első beszélgetés alkalmával, hogy ez a projekt, ez mennyire életképes, amivel megkeresnek. Egy nagyon tiszta képet kapnak egyébként rögtön az elején, akik megkérdeznek, hogy egyáltalán érdemesebbe belevágni, és ha igen, hogyan. Ezt 20 perc alatt átlátja. Tehát ez egy nagyon jó ígéret és nagyon jó teljesítés. Harcolunk az AI, nem AI kérdéssel, és egyelőre mi nyerünk, úgy néz ki. És vannak bennünk ambíciók, de mivel pont most egy coaching folyamat kapcsán mondtam a vezetőnek, hogy már nem akarom elkövetni azt a hibát, hogy túl gyorsan növekvünk, volt 2 egymást követő év is, sőt 3 egymást követő év is volt, amikor dupláztuk az árbevételt és a nyereséget, és az volt a helyzet, hogy a hibákkal együtt nőtt a cég. És már annál a méretnél azt éreztük, amikor már kezd kialakulni egy középvezetői réteg, már gyakornokok vannak, és itt ott már egy alapvetően nem tökéletes rendszer, ott akkora káoszt okozott, hogy ez hozott egy visszaesést, amiből nekünk ugye az előbb említett önreflexiót be kellett kapcsolni, és most sokkal inkább ez a francia felvilágosodási fontolva haladás művészetét vallom, és most ezt gyakoroljuk.
Mekkora most a cégetek? Hányan vagytok, és mennyi volt a tavalyi bevételetek?
Gyakorlatilag most 3 állandó szereplővel tudok működni, és én sokkal büszkébb vagyok arra, hogy nem kell ehhez 20 ember, mert az alapvetően nyereség meg nem mindegy. Tehát, hogyha így nézzük, igazából nem kell szerintem egy ilyen ügynökségnek állandóan sok bejelentett ember. Nagyon sok olyan technikai dolgozás van, amit nem kell, hogy ott üljön egy egész nap egy ember. Fotós, retusőr, videó, ezeket nem tipikus, hogy valaki ezt már házon belül tartja. Alapvetően, amire nagyon büszke vagyok, hogy az elmúlt egy éven belül 10 sikerútdíjat tudtunk átadni, és én ehhez mérem a méretemet. Ez pedig azt jelenti, hogy 6 hónap alatt valaki plusz 10, 50 vagy akár 100 millió forint extra bevételre volt képes a folyamatainak köszönhetően, és ezt a 10 számot akarom 5 éven belül évi 40-re emelni. És inkább ez a növekedési ráta, amire majd nagyon büszke leszek, amint elérjük. Direkt nem ha, hanem amint.
Mi történik, ha ezzel is a csúcsra érsz? Mi lesz a következő csúcs, amit szeretnél majd meghódítani?
Ez már szinte hobbi kérdés. Nyilván önjáróvá kéne tenni ezt a vállalkozást, mert egyébként ez a szenvedélyem. Tehát azért ezt úgy meghagynám, nem gondolnám, hogy ezt úgy szívesen lezárnám. És ez egy állandóan változó piac. Azért a reklámpiac, ha megnézzük, amióta kialakult szinte, vagy meghaladta a gazdasága a cserekereskedelmet, onnantól fogva azért valamilyen marketing volt. Tehát ha ezt nézzük, akkor ez egy eléggé örökzöld szakma, úgyhogy ez szerintem nem egy olyan, mint mondjuk egy zenei stílus, hogy talán kicsit fényét veszíti, nem, azért ez mindig visszatérő lesz. A különböző technológiai változásokat persze majd ugye mindig eszközölni fogjuk, de például engem nagyon szórakoztatnak, meg inspirálnak a gyógynövények, nagyon szeretek ezzel foglalkozni, most amit tanulgatok, az a citromfű és a menta, és ez a kettő például a szenzációs, mint vállalkozó is jó, mert a citromfűnek nagyon sok jótékony hatása van.
Jobban alszunk tőle például, megnyugtat.
Így van, többek között. Most is egyébként egy citromfűtát megittam, mert jövök hozzád, mert ez nem altató, hanem nyugtató, és ebbe is látnám magam, hogy valami gyógynövénnyel kapcsolatos tevékenységet elkezdek. Ez irányban már vannak lépések, van egy 1700 négyzetméteres kertem, meg 8 szilvafám, ez mondjuk nem a citromfűhöz kapcsolódik, de egy első lépésnek nem rossz, hogy már ebbe az irányba tettem lépéseket.
Sztoicizmus. Mit jelent számodra? Illetve magyarázzuk meg a nézőknek is, ha valaki nem ismerné, hogy mit jelent ez a fogalom?
Egy filozófia. Ókori filozófiának mondják, nehéz meghatározni, hogy mióta van írott történelme. Gyakorolták a gladiátoroktól, rasszolgákon át a római császárokig. A leghíresebb római császár Marcus Aurelius volt, akit a Gladiátor című filmből sokan ismernek, ugye ő volt a jó császár, mielőtt ugye leváltották. És én nekem a sztoicizmus az egy megnyugvást ad, és megtanított arra, hogy amikor van egy megoldandó helyzet, akkor ezt én kívülről tudjam látni. És kívülről tudjam megoldani. Ne abba az érzelmi hullámzó tartományba, amikor szélsőséges érzelmek megjelhetnek, düh, önmarcangolás, bármi egyéb, vagy akár a külvilág hibáztatása, hanem megtanuljam elfogadni azt a helyzet, amiben vagyok. Ha most van egy kellemetlen szituáció, akkor magyar mondja is, ez van.
Ezt kell szeretni, még azt is hozzátesz is.
Azt már nem biztos, hogy ezzel egyetértek, hogy ezt kell szeretni. De az nagyon fontos szerintem, hogy az ez van, és az elfogadás az nem jelenti azt, hogy ez beletörődés lenne. Tehát az, hogy most ma én valamire nem vagyok képes, vagy hibáztam, ez van. De ez nem azt jelenti, hogy akkor ebbe bele lehet süllyedni, vagy akkor most már mindig így kell lenni ennek a helyzetnek. Tehát megfölteszem ilyenkor magamnak a kérdést, hogy oké, most akkor hogyan tovább? Mire van ráhatásom? Mert ha amire van hatásom, azért tudok tenni, tehát tudok érte tenni aktívan, és emiatt egy kellemesebb állapotba tudok jutni, amire meg nincs hatásom, azon meg minek izgulni.
Abszolút. Sőt, olyannyira stoicizmus rajongója vagy, hogy még egy könyvet is írtál belőle, ami limitált példányszámban jelent meg eddig. Én büszke tulajdonosa vagyok egynek, de az a kérdésem, hogy mikor fogja tudni ezt bármelyik nézőnk olvasni, kézbe fogni, hogy tanuljon belőle.
Ez még titok, de nagyon várom, hogy minél hamarabb ez megvalósuljon. Ugye ennek egy nagyon egyszerű története volt, volt egy pont a növekedés és összeomlás, és hogy ennek kapcsán egy ilyen magánéleti és vállalkozói probléma csokrom, és gyakorlatilag ez, ahogy tavaly áprilisban csúcsosodott ki, és akkor véglegesedett ez a könyv korábbi irataimból, elgondolásaimból, és nekem nagyon sokat segített. És az volt a motivációja ennek, hogy ez a könyv megszületett, hogy a húgom az most kezdett el, itt egyébként Budapesten most egy egyetemista, és most kezdte el a nagybetűs életet az érettségit követően, és nem csak hogy magamnak, hanem inkább neki készült ez a könyv. Hogy útra valóul, hogy nem lehet majd mindig ott a testvére, vagy a szülei, vagy a rokonok, vagy a barátok, akkor legalább egy könyv formájában, hogyha van valami nehézség, vagy úgy összecsapnak a feje fölött a hullámok, akkor ezek a megtapasztalások vele legyenek, és segítséget nyújtsanak neki. Elsősorban neki írtam. Aztán olyan sokan adtak erre vissza, és akiknek meséltem, hogy amúgy őket is érdekelni a sztoicizmus, meg azért nekik is vannak időnként hullámcsapásaik a fejük fölött, hogy adjam már oda, úgyhogy valóban most még nagyon limitált példányszámban, de később ezt szeretném, hogyha minél szélesebb publikum olvashatná.
Ahogy te könyvet írtál, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan könyv volt, ami pedig a te gondolkodásmódodat alakította. Mesélsz nekünk néhány ilyen könyvről, illetve akár néhány konkrét mentorról is, akinek köszönheted azt, hogy te most itt tartasz, ahol tartasz.
Legelőször 19 évesen egy antikváriumba mentem be, teljesen véletlenül esett az eső, és meg kellett várnom, hogy elcsendesedjen, és ez egy antikváriumba sikerült. És gyakorlatilag, hogy ne tűnjön nagyon cikinek, hogy én nem csak az esőért mentem be, hanem biztos vásárolni, elkezdtem ott téblábolni, és addig, hogy leemeltem egy Brian Tracy könyvet. És hát nyilván 19 évesen akkor még nem voltak meg a lehetőségem ezt az energiát így leadjam, de az így alapnak nagyon jó volt szerintem. És ez volt az első ilyen, amire azt mondom, hogy meg is vettem azt a könyvet, tehát hogy volt értelme betévednem, ez egy égi jel volt, ez az eső, biztos vagyok azóta benne. És ez volt az első ilyen kapcsolatom az üzleti könyvekkel. Nekem egyébként annyi tippet, trükköt, meg know-how-t, meg magabiztosságot adott, hogy én tettem egy fogadalmat, hogy akármikor megyek egy könyvesboltba, és az a Brian Tracy könyv nincs meg, azt én mindig megveszem. Úgyhogy most nagyon sok Brian Tracy könyvem van, mindegyiket meg szoktam venni, de hogyha embereket kéne még kiemelnem, akkor az interjú sorozat kapcsán találkoztam igazán izgalmas dolgokkal. Ugye, akiket meginterjú voltam, ővelük nagyon sokszor, amikor úgy leállt a kamera, vagy kapcsoltuk a mikrofont, úgy azért úgy beindultak a gondolatok, nehéz volt őket lelőni, és nagyon sok olyan tapasztalat érkezett, amiért hálás vagyok. Ilyen volt például Hovány Márton, ugye a 100 leggazdagabb magyar egyike is, illetve Földim, ő is abból azon a településen kezdett el vállalkozni, ahol én, illetve az első székhelye az ugyanaz volt, mint ami most a Golden Brothersnek a székhelye, és ebben semmilyen korreláció nincsen, tehát ez abszolút véletlenek játéka, és nemrég jöttünk rá közösen erre, hogy gyakorlatilag van egy ilyen hasonlóság. Őnek is nagyon hálás vagyok ezért, de sok olyan megosztó személy már volt, hogy a Kulcsár Tibor is ilyen, aki nekem egy hatalmas löketet adott. Mikor egy-egy mérföldkövet elértem, akkor is mindig írtam neki Messengeren, hogy milyen király és köszi, és mindig válaszolt, úgyhogy vannak így nevek.
Mi a következő mérföldkő, hogy az üzleti utadon?
Én most mindent a sikerút díjnak rendeltem alá, és az azért tartom egy fair mérföldkőnek, vagy egy fair mérőszámnak, mert hogyha az ügyfeleimet sikeressé tudom tenni, akkor azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb a létezés ezt viszonozni fogja valamilyen formában. És most ez ami nekem a legfontosabb célkitűzésem, hogy minél több sikerült díjat, 5 éven belül évi 40 olyan díjat tudjak átadni, tehát évi 40 olyan vállalkozót tudjak jutalmazni, aki nekünk köszönhetően vagyonosodott. Nekem most ez mindent visz.
És neked mi jelenti a sikerült díjat, Patrik?
Ezt hogy érted?
Oké, hogy te díjakat adsz át másoknak, az ügyfeleidnek, de neked mi az igazi díj ebben? Vagy neked ki adja át ezt a díjat?
Valahol azért ez közös. Azért ez a mi logónk is rajta van. De azt kell mondani, engem ez az lelkesít, amikor a folyamat maga, amikor legelőször hozzánk érkezik valaki, akkor általában már vagy csalódott, már egy csapatban, vagy egy alkalmazottban, de mindenféleképpen valami fájdalom érte. Vagy nagyon ambíciózus és szenzációs ember, és egyszerűen csak nem tudja átadni azt az energiát, ami egyébként benne van. És amikor látod először őket így picit még esetlenül, meg amikor látod, hogy ezért még bizalmatlanak az irányodba, és az az érzés, hogy rászolgáltál a bizalomra, az nekem egy nagyon, nagyon nagy eufóriát okoz. És én itt vagyok jutalmazva ez a, most mondok egy példát, Szabolcs ügyfelem, ők fémiparban tevékenykednek, És a Szabolcs óriási kockátot hozott, mert ő összeveszett majdhogy nem az apukájával, egy családi vállalkozásról van szó, és az apuka végtelenül pessimista volt a dolgok kimenetét illetően. Online marketing ugyan már, hát egy ilyen komoly ipari területen majd az internetről ki fog bennünket megtalálni, ugyan már ez nem így működik. És Szabolcs azért vására vitte a bőrét a tekintetben, hogy na, ha ez most tényleg nem jön be, és elköltöttünk egy csomó pénzt, akkor ezt életem végig hallgathatom a saját apámtól. És most fölhívott, 5. hónap után azt mondta, hogy 10 milliót meghaladó a szerzéses állomány, amit hoztunk. És hogy az apukája végtelen elégedett, és nagyon büszke a fiára. Mert hogy ráadásul ugye sokszor ügyvezetőt hívják, amikor kint van a rólomba a telefonszám, nem is a területért felelős embert, mert nyilván a kígyó fejével akar mindenki tárgyalni, és nagyon büszke az apuka arra, hogy csörög a telefon, és hogy releváns megkeresések jönnek folyamatosan, és álmukban nem gondolták volna. És az a fajta változás, ez bennem megmozgat valamit, valami nagyon pozitív érzéssel tölt el.
Említetted, hogy már 19 évesen is volt benne egy nagy energia, amit le akartál adni, valahogy így fogalmaztál. Honnan jön ez az energia belőled? Milyen gyerekkori hatások értek, amik ezt eredményezték?
Az első értékesítési élményem az 6 éves koromra tehető, amikor is egy Plymouth Laser sportkocsit adtam el, és nagyon egyszerű, olyan korszakot éltünk, 90-es évek, és apám a műhelybe szerelt, villamossági mérnök volt, és gyakorlatilag ugye én voltam fönt a telefonnal. És még akkor kezdtem el így írni, olvasni, tanulni, tehát hogy még azért ilyen tényleg a karrierem elején voltam, és ilyen autós kártyákat csinált nekem, amire rá volt, mert több eladó autója volt, hát nepperkedett mondjuk ki, és akkor ilyen kártyákra rajta volt, hogy a fotó, a neve, meg a legfontosabb adatok. Ma modern kifejezéssel sales scriptnek mondanánk, és adott ilyen sales scripteket, csak ezt még nem tudtuk, hogy ilyen. És amíg lent szerelt, addig ugye az autós újságban hirdetett autók miatt mindig telefonáltak az érdeklődők, és akkor hát először meglepődtek, hogy egy gyerek hangszól bele, de aztán végül is mondtam, hogy nyugodtan kérdezzenek, mert föl vagyok készülve, tehát hogy be voltam tanítva, mint jó értékesítő. És gyakorlatilag ez az első ilyen pozitív élményem, ez akkor volt, mikor ezt a Plymouth Lasert, ezt valóban el is jött, akkor egyébként egy olimpikon jött érte, megnézte, és tetszett neki az autó, tényleg olyan volt, mint mondtam, és meg is vette, és nagyon jó sikerélményem volt, mert a bónuszom egyébként egy kis burágó volt, ugye ez a pici autók, aminek a mai napig megvan, egyébként szinte egy piros sportkocsi volt. Tehát ez az első ilyen élményem. Valószínűleg az, hogy ettől nem ijedtem meg, és hogy mindig presszúrálva voltam ilyen irányba, ez egy jó szülői modell volt. Volt olyan, ugye így nézzük, akkor nekem csak az atyai oldalam vállalkozói, édesanyám ugye mással foglalkozik, de atyai oldal mindig volt ehhez szerencsém, hogy közel kerüljek a tűzhöz, és gyakorlatilag 10 pár éves koromtól kezdve már leültettek tárgyalásokra, én nekem kellett megszámolni a készpénzt, tehát hogy voltak olyan élményeim, amire úgy azt mondom, hogy adtak nekem bizalmat, én meg igyekeztem rászolgálni, és valahogy annyit hibáztam, hogy a végül egész jól kezdett menni. A szokásos, ugye, tedd, csináld a dolgod, önreflexió, aztán interpretáld alapon.
Tehát gyakorlatilag a te sorsod már gyerekodból megpecsételődött.
Nagyon valószínű.
Mi az, amit üzennél a nézőknek, akik szeretnének szintet lépni a vállalkozásukban, amiről még nem beszéltünk, és azt gondolod, hogy egy nagyon fontos tanács gondolat lehet számukra?
Álmodjanak nagyot, kezdjék kicsiben, és soha, de soha ne álljanak meg.
Ez egy nagyon jó végszó a villám kérdések előtt. És ahogy te is mondtad, nagyon sokat fejlesztettél már magadon, Brian Tracy-től kezdve képzéseken, mentorokon keresztül. A Karizma Podcastnek is létezik egy hivatalos könyvlistája, 50 könyv, ami megváltoztatta az én életemet, és hogyha letöltitek, akkor biztos vagyok benne, hogy a ti életetekre is hatással lehet. Ezt nagyon egyszerűen tudjátok elérni, karizma.hu/könyvek, karizma.hu/könyvek, név, e-mail cím, és ott landol a könyvlista az inboxodban. Vissza hozzád, Patrik.
Én már letöltöttem, úgyhogy nem én voltam a célközönség.
Helyes, neked már megvan. Azon kívül, hogy nagyon sokat tárgyalsz, szoktál előadni is, és a Karizma Podcast azért szól az előadói készségről is, ezért adja magát a kérdés, hogy mi az az előadói trükk, amit gyakran használsz, és annyira veszélyesen jól működik, hogy nem szívesen osztanád meg, de természetesen megosztod most a Karizma Podcast hallgatóival.
Az egyik ilyen a humor. Tehát ha szórakoztat egy előadás, akkor azért azon ritkán alszanak be az emberek. Tehát, hogy nyilván az infotainment műfaj az egy nagyon fontos műfaj, hogy azért oké, beszélgessünk a szakmáról, de az érezzük már jó közben magunkat. A másik ilyen pedig, hogy gyakran kikérdezni. Ez nem jelenti azt, hogy akkor most egyből kiadom a mikrofont, de szerintem nagyon fontos, hogy minimum a belső hangjába kezdjen el valaki gondolkodni a válaszon, és ne csak egy ilyen frontális előadás legyen, mert amikor csak kinyilatkoztatunk a színpadon, mint Jézus, az a megoldandó helyzet, hogy nagyon egyoldalú lesz a kommunikáció, és még indirekt módon sem beszélget velünk az az egyén.
Mi az a hiba, amit vállalkozóként leggyakrabban el szoktál követni?
Halogatás.
Mi volt a legjobb tanács, amit valaha kaptál?
Nem kell beledögölni.
Ha csak egyetlen egy dolgot mondhatnál, akkor minek köszönheted a sikeredet?
Önreflexió.
Mi a legnagyobb félelmed?
A legnagyobb félelmem az, hogy az önreflexióm ez meg tud-e maradni. Tehát én nagyon bízok abba, hogy lesz bennem mindig kellő alázat, hogy tanuljak a helyzetekből, és hogy véletlenül se üljek fel egy olyan magas lóra, amiről már nem fogok tudni leszállni, és nem akarok az egoizmus útjára lépni. És ezt szeretném, hogy ez elmaradjon.
Mai fejjel mit üzennél a 18 éves önmagadnak?
Ne kapkodj.
És végül az a kérdésem, hogy mi a legnagyobb álmod?
A legnagyobb álmom, hogy úgy tudjak szolgálni, hogy senki ne érezze azt, hogy terhet jelentek neki. Ne okozzak csalódást szolgáltatásommal, és hogy gyakorlatilag folyamatosan win-win szituációkat tudjak kialakítani. Nekem nagyon sok célom most megvalósult, én ezt én első generációs céloknak hívom, benne van a ház, autó, nyaralások, stb. Tehát ezek most úgy pont, amilyen nagyon, az első generációs álmai szerintem a vállalkozóknak nagyon materiálisak. Mutassuk meg, tegyük ki, érjük el, simogassuk meg, tehát hogy effektíven nagyon, nagyon materiális célok szoktak lenni. És én most azon dolgozok, hogy mivel ez már jó része, a logikus része az már azt gondolom, hogy pipa. Nyilván mindig van hova följebb, de szerintem ami még nem káros, még a természetre, tehát nem olyan célok, hogy magánrepülő és így tovább, azok megvannak. Én most nagyon dolgozom azon egyébként, hogy ezek a magasabb célok meglegyenek, és most jelenleg ezen az úton ott tartok, hogy az a célom, hogy tényleg folyamatosan úgy tudjak szolgálni, hogy az kizárólag érték tudjon lenni majd az embereknek, vagy az emberiségnek.
Ez egy gyönyörű végszó volt. Sok sikert kívánok neked ehhez, és nagyon köszönöm ezt az értékes és tanulságos beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.